Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 84. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene!
Istene, mely kedves gyönyörűsége, a te szerelmes hajlékidnak, az én lelkem pohászkodik, tornácodba kívánkozik. Ó Istene, ó magasságnak, áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő Isten.
Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket a 425. számú dicséretünk éneklésével. A 425. számú dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved!
Viszed gyermeket, s a szárnyal. hatalmát, szent kegyelmének éneklek, halleluja.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 9. úrnapjához tartozó kérdés-feleletét, melyek a hitvallásunkkal, az apostoli hitvallással kapcsolatosak. Az elmúlt vasárnap hallottunk arról, hogy az apostoli hitvallásnak 3 fő fejezete van, az Atya Istenről, a Fiú Istenről és a Szentlélek Istenről szóló fejezetei, és ezek közül most az elsővel kapcsolatos a kérdés, valamint a felelet. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit e síralomvölgyben rám bocsájt, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. A mi Urunknak, Istenünknek ígéje Mózes első könyvének 22. fejezetéből szólít meg bennünket. Mózes első könyvének 22. fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, förnyelgelte a szamarát, maga mellé vette 2 szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. 3. napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Akkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek 2 együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való várány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való várányról, fiam. Így mentek tovább, 2 együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát,
kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos a szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesztek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségeit kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Azután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik halljuk az ő ígéjét és kereső üzenetét, adja, hogy az ő szent lelke jelenlétében mindannyian lelki táplálékot vehessünk ebben a mostani órában. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki seregek Istene vagy, és akinek hatalmát föl nem foghatjuk értelmünkkel, és be nem foghatjuk semmiféle földi mérőeszközzel. Dicsőítünk téged azért, mert a te dicsőségedet megnyitod előttünk, mert alászállottál hozzánk, fiad által, Jézus Krisztus által, akit azért küldöttél, hogy ő általa megértsük a mennyek országának titkait. Bocsásd meg nekünk, amikor a te hatalmadat és erődet nem vesszük komolyan. Urunk, emlékeztettél bennünket az elmúlt éjszakán és napon arra, hogy milyen hatalmas ereje van a természetnek, amit te teremtettél. És megriadtunk, és éreztük a mi kicsinségünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy neked ennél sokkal a nagyobb hatalmad van. Ezért kérünk téged arra, hogy akik ebben a próbában fájdalomhoz és mindenféle veszteséghez jutottak, könyörüljél meg azokon. Kérünk téged, hogy légy az ő vigasztalójuk, és mindazt, amit elvesztettek, te pótoljad életükben. De téged kérünk, hatalmas Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, aki uralkodsz mennyen és földön, hogy gyakorolj felettünk kegyelmet, hogy azokat a titkokat, amelyeket kijelentesz igédben, ezen a mai délelőttön is megérthessük. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük te néked azt, hogy olyan csodálatosan végzed el a te munkádat szíveinkben és életünkben. Kérünk, ne fordulj most el tőlünk, hanem légy irgalmas hozzánk, és szent lelked által végezd el azt bennünk és közöttünk, amihez a mi hatalmunk és erőnk kevés, de amihez te magad elegendő vagy. Hallgass meg a mi könyörgésünket a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És a 274. számú dicséretünket keressük ki. A 274. számú dicséretünknek énekeljük az első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Istenének átad minden bizalmát csak beléveti. Azt tudaképpen őrzi hitlen, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített.
Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk Mózes első könyvének 22. fejezetéből, e fejezet 9. versétől kezdődő szakaszból. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Kedves testvérek, ebben a böjti időszakban újra és újra beszélünk arról, hogy a református értelmezésben a böjt tulajdonképpen annak az időszaka, amikor megvizsgáljuk Istennel való kapcsolatunkat. Mérlegre tesszük azt, hogy Isten hol áll a mi életünkben, és elcsendesedve, elgondolkozva, megpróbáljuk Isten előtt imádkozva megérteni azt, hogy mikben vannak nékünk hiányosságaink, hol vannak az életünkben olyan pontok, amelyekben Istennek nincsen szabadsága, mikor teszünk úgy, ahogy az Istennek nem tehető. Amikor Ábrahám történetét elolvasuk ezen a mai vasárnapon, akkor tulajdonképpen egy pontosan ilyen eseménynek vagyunk a tanúi. Amikor Isten próbára tette az ő gyermekét, Ábrahámot, hogy megvizsgálja, mi van az ő szívében. Az az esemény sor, amelyen Ábrahám keresztül megy, tulajdonképpen nem másról szól, mint arról, hogy ki kell annak derülnie, milyen mértékű Ábrahám szívében az Istenhez való ragaszkodás. Egészen egyszerűen így mondja az angyal Ábrahámnak, most már tudom, hogy igazán Isten félő vagy. Most már tudom, hogy Isten félő ember vagy. Amikor ezt a fogalmat halljuk, hogy Isten félelem, akkor azt gondolom, hogy egy olyan fogalommal találkozunk, amit mi emberek nagyon könnyedén szoktunk kezelni. Ma az emberek nagy többsége könnyen kimondja ezt, hogy én Isten félő ember vagyok. Vagy Isten tisztelő ember vagyok. És nem is gondolunk a mélyére annak, hogy vajon mit jelent az Isten félelem. Hogy vajon mit is kellene, hogy jelentsen az Isten félelem az életünkben. Nos, Ábrahám életébe belepillantunk, aki a Biblia szerint a hívők atya, és Isten engedi nekünk látnunk azt, hogy mit jelent a hívő ember életében az Isten félelem. Most arra hívom a testvéreket, hogy jöjjenek és vizsgáljuk meg együtt a szívünkben lakó Isten félelmet. Hogy egy kicsit tegyük mérlegre ebben a böjti időszakban azt, hogy mit jelent nekünk az Isten félelem az életünk. Hol tartunk mi ezen a területen? Vajon csak mi mondjuk?
magunkról azt, hogy Isten félők vagyunk? Vagy elmondhatja Isten is rólunk, hogy tudom, hogy Isten félő vagy? Tudjátok, ez a lényeg. Mindig az a lényeg, hogy Isten mit mond. Ezért is nem szeretjük sokszor tudni, hogy mi az Isten véleménye. Mert sejtjük időnként, hogy az Istennek nem az a véleménye, mint nekünk. És amikor az Isten véleménye elhangzik, akkor az ember sokszor megijed. Isten, neked ez a véleményed rólam? Te így látsz engem? És ha komolyan vesszük az Isten véleményét, sokszor az a nagyság, amit mi magunkról gondoltunk, egy pillanat alatt köddé válik. Ezért is hívlak benneteket ebben a böjti időszakban arra, hogy gyertek, álljunk oda Isten elé. És vizsgáljuk meg a mi szívünket, életünket afelől, hogy mit mond a mi Isten félelmünkről Isten. Mert valamit állítunk róla mi is. Az is egy állítás, hogy itt vagyunk. De vajon mit mond Isten? Mi az Isten látása? Azt olvassuk, hogy Isten megpróbálta Ábrahámot, az ő szolgáját. Tudjátok, eszembe jutott az, hogy időnként Isten próbál meg bennünket, úgy, ahogy megpróbálta Ábrahámot, máskor meg azt mondja a Biblia, hogy próbálja meg az ember önmagát. Önmagát. Próbáljuk meg magunkat. Hát ma ezt kell tennünk, miközben Ábrahám hitpróbáját vizsgáljuk, meg kell próbálnunk magunkat. Ha összességében összefoglaljuk, hogy mi is történt Ábrahám életében, ebben a hitpróbában, vagy ebben a próbában, akkor azt kell mondjuk, hogy egy iszonyat volt az, ami ott lejátszódott Ábrahám életében, néhány óra vagy nap alatt. Egy iszonyat volt az, ami ott lejátszódott. Egy iszonyatos nehézség. És én azt gondolom, hogy a legtöbbször, amikor nehézségekbe keveredünk, mint Isten gyermekei, akik Isten félőknek tartjuk magunkat, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ez az Isten próbája. Szokták is mondani az emberek, hogy miért próbál engem az Isten? Miért próbál engem az Isten? Miért van ez a nyomás, ez a szenvedés, ez a nehézség az életemen? De hadd mondjam el nektek azt, hogy ez a próba hit próba. Ez a próba hit próba. És a hit próba az nem egyenlő a nehézségekkel. Vagy hogy érthetőbb legyek, ha nehézségekbe kerül az életünk, nem biztos, hogy mindjárt arra kell gondolni, hogy a hitünk próbáltatik éppen. Mert nagyon sok olyan nehézség van az életünkben, mi magunknak szerzünk. Amit mi magunknak szerzünk. Ha valaki iszik, akkor ne csodálkozzon, hogy előbb-utóbb majd az orvos azt fogja mondani, hogy magának máj problémái vannak. Jaj, de nagy tévedés volna azt mondani, hogy ez a nehézség az én hitnek a próbája. Ez a nehézség nem hit próba, ez egy következmény. Ha valaki dohányzik, és azt mondják neki, hogy magának olyan fekete a tüdője, mint a kemence, és ebből bizony nehézség van, akkor nem gondolhatja az ember azt, hogy ez egy Istentől jövő hit próba. Nem minden nehézség az életünkben hit próba. Nézzük hát, hogy miből is lehet tudni azt, hogy éppen a hitünk próbál. Hát Ábrahám életében onnan lehetett tudni, hogy éppen az ő hite próbáltatott, hogy őt az Isten szólította meg, és az Isten kért tőle nem is kis dolgot, hanem azt, hogy áldozd föl nekem a te fiadat. De mielőtt még odaugranánk a Móriá hegyére, szeretném elmondani, hogy ez a dolog azzal kezdődik, hogy Isten szól, és Ábrahám válaszol. Ma úgy mondanánk, hogy Isten és Ábrahám között kommunikáció van. Egészséges kommunikáció. Isten és Ábrahám beszélő viszonyban vannak egymással. Ez a hitpróba, ez itt kezdődik el. Hogy Isten és Ábrahám kommunikál egymással. Ahol én nem kommunikálok Istennel, Ott nincs hit próba se. Azt gondoljuk, hogy hát ez nem egy olyan nagy dolog, hogy kommunikál Ábrahám Istennel. De nagy dolog. Mert Ábrahám se látta minden nap az Istent. Olykor jött hozzá az Úr, és Ábrahámnak voltak sejtései arról, hogy kicsoda az Isten. De Ábrahám a hívők atya. Nem a látók atya, a hívők atya. Őt Istennel a hit kapcsolta össze, nem a látás. Ő hitte, hogy Isten van. És ezért kommunikált az Istennel, beszélgetett az Istennel. És ezért az Isten próbára tehette ezt a viszonyt, ezt a kapcsolatot. Amíg mi nem kommunikálunk Istennel, addig Istennek nincs mit próbálnia, testvérek. Mert amíg mi nem kommunikálunk Istennel, az annak a bizonyíték, hogy mi az Isten nem veszük komolyan. Mondhatja bárki azt, hogy én iszonyatos Isten félő vagyok, én mindent elhiszek az Istenről, az Istene nem kommunikál. Akkor gyakorlatilag nem veszi komolyan az Istent. Ha én nem beszélek az Istennel, ha nem hallom az ő szavát, ha nincs közöttünk eszmecsere, akkor ez annak a jele, hogy a mi kapcsolatunk komolytalan. Az nem egy komoly kapcsolat. Azon nincs mit megpróbálni. Mondhatom én, hogy jóba vagyok a világ másik felén élő eszkimókkal. Könnyű velük jóban lenni. És elmondhatom magamról, hogy én mekkora támogatójuk vagyok. Hogy ne fázzanak ott a hideg télben. De nincs kommunikáció közöttünk, akkor ez az egész mit ér? Akkor ez az egész csak szavak. Szavak sorozata. Ábrahám kommunikált Istenről, azaz Istennel, azon a lehetséges csatornán, amin az ember Istennel kommunikálhat, élő kapcsolata volt, és ezért ezt a kapcsolatot lehetett próbálni. Tehát meg kell azt értsük, testvérek, hogy nem minden nehézség hitpróba, ami az életünkbe fölmerül, ne azonosítsunk minden nehézséget egy hitpróbával, másodszor pedig meg kell azt értenünk, hogy hitpróba ott van, ahol van Istennel való kapcsolat és kommunikáció. Ha nekünk Istennel nincs kommunikációnk, akkor Isten nem akarja próbálni a hitünket, mert nincs mit próbálni, hanem akkor meg akarja építeni a mi hitünket. Nos, Ábrahám életében, ezen a csatornán, az Istennel való összeköttetés csatornáján a dolgok rendben voltak. Ezért megértette, hogy Isten mit mond neki, és képes volt arra is, hogy Isten szavára reagáljon. Mi ennek a próbának a lényege, amin Ábrahám keresztül megy? Mi az ő hit próbájának a lényege? Egy szóban összefoglalható. A hit próba lényege az, hogy Ábrahám engedelmeskedik-e, vagy sem. Sokszor azt gondoljuk, hogy Istennek nem olyan nehéz engedelmeskedni. De akik ismerik Istent és az ő igéjét, azok már egy kicsit óvatosabbak. És azt mondják, hogy Istennek nem mindig könnyű engedelmeskedni. Mások pedig azt mondják, hogy Istennek lehetetlen engedelmeskedni. Nos, Ábrahám életében ez került a mérlegre, ez volt a próba lényege. Ábrahám, engedelmes maradsz-e nekem? És ha megkérdezzük, hogy ez vajon nehéz volt-e Ábrahámnak, vagy sem, akkor elég, ha elolvassuk a történetet, és meg fogjuk érteni azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat volt Ábrahám számára. Engedelmeskedni Isten számára. Már-már úgy tűnik, hogy ez egy lehetetlen dolog volt Ábrahám számára. Mert mindaz, ami racionális érv lehetett Ábrahám életében, szembe ment azzal, amit Isten tőle kért. Isten azt mondta, áldozd föl nekem a te fiadat. Ábrahám nagyon sokáig várta ezt a gyermeket. Volt egy olyan időszak, amikor elvesztette teljesen a fejét. Ő is, meg a felesége is. Mert azt mondták, ha eddig már nem jött a gyerek, akkor ezentúl nem fog jönni. Akkor csináljuk valami mást. Lefeküdt a szolgáló lányjal, a felesége szolgáló lányával, és megszületett Izmael. Aztán kiderült, hogy ez a lépése, az ő türelmetlensége nem volt jó dolog. Mert Isten nem felejtkezett el az ígéretéről, de még várt az ígéret betöltésével. Hiszen Isten megígérte korábban Ábrahámnak azt, hogy annyi utódot lesz, mint a tengerparton a homok, mint égen a csillag, és azt ígérte Ábrahámnak, hogy a te fiadban, a te utódaidban megáldatik a föld minden nemzetsége. Most végre, öregségükre, minden ész érv ellenére megszületett ez a gyerek. Óvják naptól, víztől, mindentől. És most egyszer csak Isten azt mondja, add nekem oda. Hát Uram, Istenem, már olyan régóta vártam. Most meg áldozzam neked oda? De vannak más racionális érvek is. Uram, ez az egyetlenem. Nekem nincs másik fiam. Ha ezt az egyet elveszett tőlem, akkor gyakorlatilag vége. Vége mindennek. Megint nullára állunk, és nullára kerülünk. Kezdődhet minden előről. Egyetlen gyermekem van, ezt adjam neked oda? Aztán azt diktálja a racionalitás, hogy ez az ígéret, fia. Hát ez nem csak egy olyan egyszerű gyermek, aki megszületett, hanem Isten ígéretei kapcsolódnak hozzá. Hát ő lesz az, aki tovább viszi Ábrahám utódainak a sorát. Majd lesz neki egyszer felesége, lesznek gyermekei, lesznek unokái. Uram, ha te őt elveszed, akkor elveszel vele együtt mindent tőlem, amit ígértél. Ez a gyermek az ígéret fia. De tovább megyek. Ábrahám fejében bizonyára megfordult az, hogy Isten, te soha nem kértél emberáldozatot. A pogány népek olykor föláldozták az első szülöttjeiket Istennek, de Isten, te soha nem kértél ilyet. Soha nem kértél ilyet. Most mi ez az újítás? Hogy van ez? Tudjátok, az az érdekes, hogy mindezekkel az érvekkel szemben Ábrahámról azt olvassuk, hogy másnap fölnyergeli a szamarát, veszi a gyermeket, és elindul, hogy engedelmeskedjen Istennek. El lehet ítélni ezért Ábrahámot, és lehet azt is gondolni róla, hogy hát ez az Ábrahám egy jó egyédes apa lehetett. Ez még ilyen butaságra is képes lett volna. De miről van itt szó? Ábrahám maga szülte ezt az ötletet? Nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten, akivel ő kommunikált, akitől ígéreteket kapott, az az Isten, akit ő szeretett, aki eddig is hordozta őt, ez az Isten mondta neki azt, hogy áldozd föl a te fiadat nékem. És tudjátok, a hit próbának mindig ez a lényege, hogy az Isten szól valamit, mond valamit, és ott az a kérdés, hogy én Istennek engedelmeskedek-e. Ha a humánum szempontjából vizsgáljuk ezt a történetet, akkor ez egy horrorisztikus történet. Ez egy borzasztó történet, aminek nem volna szabad helye legyen a Bibliába. Egy édesapa elviszi a fiát, aztán fölteszi az áldozati oltára megkötözve, és ne legyen kétségünk afelől, hogy ez az édesapa Ábrahám, amikor fölemeli a kést, kész arra, hogy az ő fiát leszúrja. Ez egy olyan történet, amit emberi szemszögből vizsgálva ki kellene vágni a Bibliából. Nem, ilyen nem lehet benne a Bibliába. De miről van itt szó? Arról van szó, hogy szólott Isten. És ezt a történetet el kell, hogy helyezzük az Isten és az ember viszonylatában és viszonyában. És ott ez a történet mindjárt máshogy néz ki. Mert azt a gyermeket Ábrahám nem maga hozta össze, ha így tetszik, hadd mondjam így, félig meddig ironikusan. Azt olvassuk, hogy idősek voltak már mind a ketten. Nem arról van szó, hogy az a gyermek véletlenül esett valahogy oda közéjük, hanem arról van szó, hogy ezt a gyermeket Istentől kapták, ezért tisztában voltak mindannyian. Sára is, meg ő is. Megnyitotta az Úr Sára méhét, és időskora ellenére képessé tette őt arra, hogy áldott állapotba kerüljön, és egészséges gyermeket szüljön. És most az az Isten, akitől ezt a gyermeket kapták, most az az Isten szól, és azt mondja, add nekem a te gyermekedet. Mi ennek a próbának a lényege? Az a lényege, hogy engedelmeskedsz-e nekem. Engedelmeskedsz-e nekem. Hát azt gondolom, hogy itt is be lehetne fejezni a dolgokat, és egészen egyszerűen elmehetnénk úgy haza, hogy foglalkozunk azokkal a gondolatokkal, amik itt idáig megértettünk. Van-e kommunikáció köztünk és Isten között? Van-e egyáltalán Istennek mit próbálnia? És elmehetnénk azokkal a gondolatokkal is haza, hogy vajon engedelmeskedünk-e Istennek. Hát ahol nincs kommunikáció Istennel, ott az ember azt sem tudja, hogy minek kell engedelmeskedni. Ha nem forgatom a Szentírást, ha nem hagyom, hogy Isten engem megszólítson, akkor nem tudhatom, hogy minek kell engedelmeskedni. És talán elég volna ennyi is, hogy ezen elcsendesedünk, hogy vajon hallunk-e valamit abból, hogy mi az Isten akarata velem, és hogy ebben én hajlandó vagyok-e neki engedelmeskedni, minden ész érv ellenére. De szeretném a testvérek gondolatait egy picit tovább vezetni. Mert annak, hogy Ábrahám ebben a próbában megállt, volt egy titka, ami a mi életünkben is jó, ha megvan, mert akkor az ember talán a hitpróbákban könnyebben megáll. Ábrahám életében a győzelemnek, a hitpróbában való megállásnak az volt a titka, hogy Ábrahám ismerte Istent. Ismerte Istent. És Istent olyannak ismerte, amilyennek Isten magát kijelentette. Nem arról van szó, hogy Ábrahám tudott az Istenről annyit, hogy ott fönn van az égbe, hanem ennél sokkal mélyebb ismerete volt Ábrahámnak Istenről. Ő biztos volt Istenben, nem magában, Istenben. Abban, amit Istenről tudott. Ugrunk egy nagyot a Szentírásban, a zsidókhoz írt levélre, és amikor a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasunk a hitről, akkor ott Ábrahám is előkerül, mint a hívők atya. És nézzétek, mit tár elénk ez a levél Ábrahámról. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. És itt jön a legfontosabb dolog. Ábrahám Isten ismerete. Azt tartotta ugyanis Ábrahám Istenről, hogy Isten képes őt, azaz Izsákot, a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Azt gondolhatnánk, hogy a feltámadás az nem kerülhet az Ószövetségbe, hát az Jézushoz kötött. Hogy kerül ez a fogalom Ábrahámhoz? Hát úgy kerül oda Ábrahámhoz, hogy Ábrahám ismerte Istent, és azt tartotta, hogy Isten képes Izsákot a halottak közül is feltámasztani. És ezért vissza is kapta az ő fiát. Miért lett volna képes Ábrahám megölni az ő fiát? Amikor fölemelte a kést, és azt mondtam, hogy ne legyen kételyünkben, hogy leszúrta volna. Azért, mert Ábrahám ismerte Istent. Tudta azt, hogy Isten nem fog önmagával ellentmondásba keveredni. Tudta azt, hogy azok az ígéretek, amiket én kaptam, Istentől jövő ígéretek. Azok az ígéretek Izsákhoz kötöttek, és Izsák leszármazottaihoz. Tehát, ha ma Isten azt kéri tőlem, hogy áldozzam föl Izsákot, akkor az Isten ezt a gyermeket vissza fogja nekem adni. Vissza fogja nekem adni. Nem azt gondolta Ábrahám, hogy Isten fogadni egy másik Izsákot. Nem azt gondolta, hogy majd Isten megoldja ezt az ügyet valahogy, ha adta és most visszaveszi, majd valahogy föloldja ezt a feszültséget. Nem. Mit hitt Ábrahám Istenről? Azt, hogy Isten nekem az én saját fiamat, Izsákot, akit most itt megölök az ő parancsára, ezt a gyermeket fogja nekem visszaadni. Tulajdonképpen tudjátok, mi történt. Ábrahám, ha valóságosan nem is, de a szívében megölte Izsákot. Megölte a szívében Izsákot. Azzal a hittel, azzal a tudással, hogy Isten vissza fogja nekem adni. És mivel ez a szívében lejátszódott, kész lett volna arra is, hogy a gyakorlatban megtegye, hogy megölje a fiát. Mert a szívében lejátszódott. És mert a szívében biztos volt afelől, hogy Istentől vissza fogom kapni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Mi a próbában való megállás titka? Azt, testvérek, hogy Istent meg kell ismernünk. Tudnunk kell azt, hogy kicsoda Isten. És ha Ábrahám történetét most nagyító alá vettük, akkor hadd foglaljam így össze. Tudnunk kell Istenről azt, hogy ő soha nem fog önmagával ellentmondásba keveredni. Ha ő valamit elkér tőled és tőlem, ha ő valami engedelmességet vár tőled és tőlem, akkor soha nem fog önmagával ellentmondásba keveredni. Tudjátok, könnyedén kiszoktuk azt mondani, hogy mi mindent Istentől kaptunk. Mi mindent Istentől kaptunk. Az életünket is Istentől kaptuk. A vagyonunkat is, házunkat, lakásunkat, gyerekeinket, unokáinkat. Isten olykor megpróbál bennünket. Hisszük-e ezt, hogy őtől lekaptuk? Hisszük-e? Készek vagyunk-e engedelmeskedni neki? Készek vagyunk-e visszaadni neki, amit sokszor hangoztatottan tőle kaptunk? Úgy sokszor elgondolkoztat az, hogy elmondjuk, hát a pénzünket Istentől kaptuk, de nem akarjuk visszaadni Istennek. Ha az Isten belenyúl a pénztárcánkba, akkor az ember mélységesen megsértődik. Szokták mondani, hogy a hívő embereknek a pénztárcája tér meg utoljára. Talán az a hely, ahova legkésőbb engedjük Istent benyúlni. Pedig milyen jó volna hagyni rögtön az elején. Ott van az ember egészsége, gyermeke. Na, ez az enyém. Majd én tudom. Tudjátok, miért van annyi félrenevelt gyerek? Mert mi mindig jobban tudjuk a dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy Isten ajándéka a gyermek. Persze, szoktunk imádkozni addig, amíg áldott állapotban nem kerülünk. Szoktuk hordozni a szeretteinket addig, amíg meg nem történik a szülés. És utána az ember ráteszi a kezét a gyermekre, és azt mondja, az enyém. Az enyém. Majd én megmondom, hogy mi fog történni. Majd én megmondom. Majd én megmondom, hogy milyen lesz az ő kapcsolata Istennel. Mert az enyém. Mennyi kintól, bajtól óvnánk meg magunkat, ha nem felejtenénk el azt, hogy a gyermek Istené. Ha nem felejtenénk el azt, hogy Istennek engedelmességgel tartozunk, hogy a gyermekeinket neki kell odaadni. Hogy nem szabad őket Istentől távol tartani. Aztán hányszor van így az ember az idejével? Kapunk Istentől életet, időt, hogy eltöltsük itt a földön. És az ember ráteszi a kezét az idejére. Most érek rá az Istenre. Most várjon az Isten. Most nem érek rá megtérni, bűnt vallani. Most az Isten várjon egy kicsit. Majd eljön annak is az ideje. De nem most van itt az ideje. És sokszor az idő lejár. Annyi ajándékot kaptunk Istentől. Ma meg akarja próbálni a hitünket, testvérek, hogy hiszünk-e ő benne. Kér tőlünk olykor dolgokat, hogy próbára tegye a mi hitünket, hogy mi kihez és mihez ragaszkodunk. És tudjátok, ezekben a próbákban kiderül rólunk az, hogy mi van a mi szívünkben. Mert ez a lényeg, hogy mi van a szívünkben. És amikor az ember önző módon bevágja az Isten előtt az ajtót, és azt mondja, hogy na, azt már nem, no, annyit már nem, no, úgy már nem, amikor az ember azt mondja Istennek, hogy na, ez azért egy kicsit sok, akkor pontosan és világosan kiderül, hogy mi van a szívünkben. Mi volt Ábrahám szívében? Az, ami láthatóvá vált a cselekedeteiben. Az, hogy kész volt Istennek engedni minden racionális érv ellenére, tudta, hogy itt Isten szól, akitől ajándékot kapott, és kész volt arra, mert ismerte Istent, hogy visszaadja Istennek azt, akit tőle kapott. Drága testvérek, ismerjük-e az Urat? Persze, mindannyian ismerjük, valamit elképzelünk róla, valamit feltételezünk róla, de ismerjük-e az Urat úgy, ahogyan Ábrahám is ismerte? Ismerjük-e Istent úgy, ahogy ő kijelentette magát nekünk? A mai vasárnap a Biblia vasárnapja, és megemlékezünk arra, hogy Isten kegyelmes volt ez a világhoz, amikor kijelentette magát nekünk a Szentíráson keresztül. Miért tette ezt Isten? Azért, hogy mi tudjuk azt, hogy ő kicsoda. És én az Isten kijelentésével nem foglalkozom, ha ezt félreteszem, akkor soha nem fogom megtudni azt, hogy kicsoda az Isten. Soha. Akkor csak feltételezéseim lesznek Istenről. És ha valamiért fontos a Szentírást olvasni, ha valaki magát Isten félőnek vallja, akkor azért fontos, hogy a mi képünk Istenről tisztuljon. Hogy leszakadjon a mi Isten képünkről az, ami a mi agyunk szüleménye. Jaj, de sok mindent gondolunk mi az Istenről, amit ő nem jelentett ki magáról. Jaj, ha oda tesszük egyszer azt a képet, amit mi festettünk az Istenről, amellé, aki ő valójában, mekkora különbség van közötte. Mekkora különbség van közötte. Isten, te ilyen vagy. Hadd bátorítsalak, kedves testvérem, hogy vedd elő a Szentírást, és olvasd a Szentírást úgy, mint amiben az Isten bemutatkozik. Olvasd azzal a hittel, hogy itt az Isten megismerheted. És ha akkor az Isten szól, ahol nem fogsz kétségbe esni. Minden nehézség nem hitpróba. Mi a hitpróba lényege? Hogy engedelmeskedünk-e Istennek? Mi kell ahhoz, hogy mi Istennel, az Isten akaratával tisztába legyünk? Az, hogy ismerjük őt és kommunikáljunk ő vele. Mi a titka annak, hogy ma valaki engedelmeskedik Istennek? Az a titka, hogy ismeri az Urat. És ha te engedelmeskedni akarsz, ha én engedelmeskedni akarok, akkor természetesen ezt el kell határozni, és el kell kezdeni megismerni Istent. Hogy az ő akaratát össze ne keverjem a saját akaratommal. Hogy a neki való engedelmeséget össze ne tévesszem az embereknek való tetszéssel. Hadd hívjam a testvéreket arra, hogy ebben a bőti időszakban, amikor talán kevesebbet kapcsoljuk be a televíziót, amikor gyakrabban összetesszük a kezünket, adjunk helyet az életünkbe Istennek. Adjunk helyet a vele való kommunikációnak, használjuk ki az estéket, az időket, amit tőle kaptunk ajándékba, hogy kiderülhessen, hogy valóban Isten félők vagyunk-e. Mit mond Isten angyala Ábrahámnak? Most már tudom, hogy Isten félő vagy. És ezért megkegyelmez Ábrahámnak. Hiszem, hogy az Isten félő emberekre nézve igaz az ma is, hogy Isten nem próbál az erőnkön felül, hanem amikor megtudja, hogy mi van a mi szívünkbe, akkor megkegyelmez neked és nekem. Amikor kiderül, hogy mi van a szívedbe. Tisztuljon a mi szívünk, Istennel kapcsolatos ismeretünk, hogy kiderülhessen rólunk az Isten szájából, most már tudom, hogy Isten félő vagy, mert lényeg. Amen. Kedves testvérek, a 84. Zsoltárunk 6. versét keressük most ki, és e vers éneklésével válaszoljuk Isten igéjére. A 84. számú Zsoltárunk 6. verse így kezdődik, mert minékünk fényes napunk az Isten.
Mert minékünk fényes napunk az Isten, és mi pajzsunk. Nagy dicsőséggel szeret minket, azokkal kegyelmet tészen, kik járnak a jó ösvényen, sok javaival áldja őket. Boldog az ember éltében, ki bízik az Úr Istenben.
Értek, imádkozzunk testvérek! Mennyei édesatyánk, nincs nagyobb dolog, amikor te magad jelented ki gyermekeidről azt, hogy tudom, hogy valóban Isten félő vagy. Egy dolog, hogy mi mit tartunk magunkról, és köszönjük, hogy most arról beszélsz, hogy a lényeg az, hogy te mit mondasz rólunk. Adjad, Urunk, hogy elcsendesedhessünk és megvizsgálhassuk önmagunkat, mi is a te látásod és véleményed a mi életünkről. Halljuk el te hangodat, kész-e a szívünk az engedelmességre, merünk-e szembe menni mindazzal, ami racionálisan sokszor ütközik, talán te veled és a te kéréseiddel, hogy vajon ismerünk-e téged. Köszönjük, hogy most mindenre hívsz és buzdítasz bennünket. Dicsőítünk téged azért, hogy nem nekünk kell kitalálnunk, hogy te ki vagy és milyen vagy, hanem kijelented magadat nékünk ígédben. Köszönjük neked a Bibliánkat, amit a kezünkbe adtak szüleink, nagyszüleink. Köszönjük a lehetőséget, hogy magyar nyelven, a saját anyanyelvünkön olvashatjuk. Köszönjük te neked mindazokat, akik azon fáradoznak ma is ebben a világban, hogy a te kijelentésed, önmagadról való vallomásod eljusson minden emberhez. Imádkozunk is érettük ezen a mai délelőttön, és a te áldásodat és kegyelmedet kérjük az ő munkájukra. Elét hozzuk azokat a nyelvészeket, akik ismeretlen nyelvekre igyekeznek lefordítani a Szentírást. Elét hozzuk azokat, akik odaadják két filléreiket arra, hogy a Biblia nyomtatásba kerüljön. Elét hozzuk a mi népünket, azt a népet, amelynek a kezébe annyi Biblia van, és amely sok-sok Biblia csak porosodik a polcokon. Urunk, emlékezz meg rólunk, hogy hadd tudjunk hittel vallást tenni a te igédről, ami igazság, hogy felbuzduljunk a te igédnek tanulmányozására, és arra is kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy miközben olvassuk, megérthessük ígédet. Köszönjük a lehetőséget, hogy ebben a gyülekezetben is újból és újból összejöhetünk az ige tanulmányozására, megértésére, mindannak a vizsgálására, hogy ki vagy te. Adjad, hogy így legyen ez közöttünk, hogy ez egy gyülekezeti életünk hadd szóljon te rólad. Ne önmagunkról, ne másokról,
egyedül csak te rólad. Ezt az üzenetet bíztad ránk, hogy hirdessük az evangéliumot, hadd legyünk hűséges tanítványait, akik engednek neked. Kérünk, háríts el minden akadályt a szívünkből és az életünkből, hogy a te ígédnek engedelmessé váljunk. Segíts meg bennünket, és emlékezz meg rólunk bátortalanságainkban. Adjad, hogy az egymással való közösségbe hadd tudjuk egymást erősíteni az engedelmességre, a te ígédnek kutatására. Köszönjük, hogy ennyien vagyunk. Áldunk és magasztalunk téged ezért a lehetőségért. Köszönjük, hogy oly sok imádságunkat hallgattad meg, ezzel a hittel hozzuk most eléd kéréseinket, melyekben megemlékezünk a mi betegeinkről, gyászoló testvéreinkről, azokról, akik régebben itt voltak, de valamiért most elmaradtak. Emlékezzél meg róluk, nyisd meg a szívünket, szánkat a készségre, őket hívogatni. Adjad, hogy valahányszor alkalmaink vannak, ott a te tiszta ígéd ragyoghasson közöttünk. Így kérjük áldásodat a jövő hetünkre is. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat, amelyeket a mai napon, valamint a jövő héten tartunk. Hirdetem, hogy ma délután, hó első vasárnapja révén, délután 3 órai kezdett el a fiatal és kisgyermekes házaspárok bibliaóráját tartjuk. Szeretettel hívogatjuk erre a fiatal és kisgyermekes házas testvéreinket, akik nem tudják a gyermek megőrzést hogyan megoldani, családi, helyi körülmények között, azok elhozhatják magukkal gyermekeiket, és itt az oldalsó teremben, amíg a bibliaóra tart, az ifiseink és fiataljaink vigyáznak rájuk. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját is megtartjuk. Hirdetem, hogy kedden 4:30 kezdettel óvodások számára tartunk itt a gyülekezetben ovis hittant, a középső és nagycsoportos óvodásokat tartjuk erre elsősorban. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. és 23. fejezetét olvassuk el. Kedden este 8 órakor a felnőtt konfirmandusokat hívom és várom konfirmációs órára. Pénteken 3:30 az első éves konfirmandusok, 4:30 a másodéves konfirmandusok óráját tartjuk, majd pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaórára hívjuk és várjuk ifjainkat. Jövő vasárnap, ahogyan ez a gyülekezet rendje is, 9:30 istentiszteletet, és vele párhuzamosan 3 csoportban gyermek istentiszteleteket tartunk. Mivel a jövő vasárnap március hónap 2. vasárnapja, ezért már most hirdetem, hogy rendünknek megfelelően adakozunk a gyülekezet hitelének törlesztésére, ahogyan ezt kértük annak idején, vagy egy irányt adtunk ebben, ha mindenki 1000 forint áldozattal hozzájárul ennek a hitelnek a törlesztéséhez, akkor Isten segítségével talán a kiszabott határidőre le is tudjuk tenni azok felé, akik ezt testvéri szeretetből nekünk kölcsön adták. Az összeg az természetesen egy irány összeg, lehet ennél kevesebbet vagy többet is adni, ha valakinek úgy adatott.
Hirdetem a testvéreknek már most azt, hogy 2 hét múlva, március 16-án ünnepi Isten tiszteletet szeretnénk tartani itt a gyülekezet egész közösségében, és nagy szeretettel hívom a testvéreket erre az alkalomra különösképpen is. Egyfelől a legtávolabbról kezdem, nemzeti ünnepünk lesz, másfelől, ami hozzánk sokkal közelebb esik, a gyülekezet születésnapja, március 15, hiszen akkor lett missziói gyülekezetté nyilvánítva ez a gyülekezet 2001-ben, ami pedig ennek a mostani vasárnapunknak majd 16-án a különlegessége is lesz még mindezeken túl, hogy dr. Budai Péter lelkész testvérünk szolgálatát megörökítő emléktáblát fogunk elhelyezni itt a templomépületben, és ezt fogjuk leleplezni. Aztán ezen az alkalmon az alkalom emelése képpen az egyházmegye, Budapest Északi Egyházmegye esperese fog közöttünk ígét hirdetni. Hirdetem a testvéreknek, hogy az istentisztelet után, ahogyan ez máskor is lenni szokott ünnepi istentiszteleteket követően, szeretnénk egy kicsit együtt maradni, tehát hadd mondjam már most, hogy 2 hét múlva akkor, ahogy szoktam mondani, a kuktákat, lábasokat ne hagyjuk a tűzhelyen, hanem az ünnepség után, az ünnepi istentisztelet és a tábla leleplezése után számoljunk úgy az időnkkel, hogy itt a gyülekezeti teremben egy szeretett vendégséget szeretnénk tartani. A szeretett vendégségre is elfogadunk felajánlásokat és adományokat. Elsősorban süteményekre gondoltunk, és azt kérjük szintén a megszokott rendszerint, hogy akik szeretnének süteményt hozni, azok a túlzott elcsúszások miatt, hogy csak sós van, vagy csak édes, jelezzék az iratterjesztésbe Zsuzsikánál, hogy mi az, amivel szívesen hozzájárulnának. Hirdetem azt is, hogy ha valaki az emléktábla költségeihez szeretne hozzájárulni, erre is van lehetőség, ezt is ott az iratterjesztésben tehetjük meg. Hadd kérjem a testvéreket, hogy jöjjünk el, hívogassunk másokat is, legyünk együtt hálaadással, ezen az alkalmon megemlékezve mindarról, ami a mögöttünk van, és előre tekintve hittel mindarra, ami a mi utunk a jövőben. Hirdetem újra a testvéreknek azt, hogy az 1+1%-kal kapcsolatos bevallási nyomtatványunk a kiáratnál fölvehető az énekes könyvek mellett, akik adóznak, tegyék meg, kérjük őket szeretettel, hogy a már levont adójuk 1+1%-át rendelkezésük szerint gyülekezetünk alapítványára, illetve a református egyház javára rendelni szíveskedjenek. Hirdettem azt, hogy gyülekezeti csendeshetünket július 14 és 19 között tartjuk Mátraházán, ezzel kapcsolatosan néhány információ a Fali Újságon megtekinthető. Ma az istentisztelet után énekkari próbát tartunk, és hadd hozzam a testvérek közé a hirdetések végén a Bálványos Várajai gyülekezet, erdélyi református gyülekezet szeretetteljes köszöntését, részben ismeretlenül is, a távolból is, akik között Isten kegyelméből az elmúlt héten az igét hirdethettem. Isten kegyelmét kívánják és imádkozzák a Békásmegyeri gyülekezet tagjaira, és abban a reménységgel váltunk el ott egymástól, hogy ha Isten akarja és élünk, akkor talán még valami intenzívebb kapcsolat is kialakulhat közöttünk. Népes gyülekezet hallgatta Isten igéjének a szavát, hiszem, hogy lelküknek épülésére és a gyülekezeti közösség javára. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, énekléssel zárjuk Isten tiszteletünket, a 274. számú dicséretünket keressük ki újra. A 274. számú dicséretünknek énekeljük 3. és 4. versét, amelyek visszahoznak bennünket az ige üzenetéhez. csak légy egy kissé áldott csendben.
Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszta tudja, hogy mi kell nekünk. Zenj hát az Úrnak, s járd az utat, én éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást jut, s majd Jézus át szép új napot, ki benne bízik és remél, az mind örökké világé.
Mielőtt elszaladnánk, mert fő volt írva külön ide tintával nekem, de mégis kimaradt a hirdetésekből. Egy rövid örömhírt hadd osszak meg a testvérekkel. Mezei Péter és Viktor Örzse testvérünket Isten gyermek áldással látogatta meg. Itt szokott közöttünk lenni a kedves házaspár, és most itt van a nagymama is közöttünk, Mihály nevű gyermeküket Isten hozta, és kívánjuk, hogy sok áldás legyen továbbra is az ő életükön és családjukon. Az Úr legyen és maradjon mindannyiukkal.